Az első dolog, amit javaslok, hogy imádkozzunk, oké? Drága Urunk, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, hogy ide vontál, hogy ide hoztál minket, hogy szeretnél ma szólni hozzánk, szeretnél valamit elmondani, kifejezni számunkra, valamit megértetni velünk, valami mélyet, valami olyat, ami akár még a saját életünkön is túlmutat, vagy épít a földi életünkre, ad egy megoldást, egy alapot, és nem kevesebb a várakozásunk, mint hogy tényleg tőled hallunk most szó szerint, és te ismered az életünket, és te ismered a szükségeinket, és te fogsz nekünk pontosan válaszolni a legbelsőbb kérdéseinkre, amiket még talán feltenni sem merünk. Úgyhogy ilyen szívvel és ilyen hittel vagyunk itt, szeretnénk itt lenni, és igen, azt akarjuk. Úgyhogy kérlek, áld meg ezt az alkalmat, és vigyázz ránk a figyelmünkre, ha tényleg mindannyiunkra, aki itt van, te drága nevedben imádkoztunk, Jézus, ámen. Fruzsi. Jó reggelt. Színház lesz itt. Tök jó. Még egyszer mondom, hogy a Sanyi nem tud itt lenni, az úr, mert egy marketing szeminárium van a kongresszusi központban, de aki itt van, az is jól döntött, hogy nem oda ment. Én hiszem. És akkor nézzük, hogy mit akar Isten mondani nekünk. Sok mindenről gondolkodtam. Oké, ez a fogalom, hogy Istennel gondolkodni, az így mond nektek valamit, tehát ez egy jelentőség teljes, hogy úgy értem, szoktátok ezt csinálni, Istennel gondolkodni. vagy kicsit nem is biztos tudjátok, hogy na ez most olyan, mire gondolhatok ez alatt? Lehet, hogy ez merül fel bennetek, nem tudom. De Istennel gondolkodni, ez olyasmi, hogy amíg fogom az ő igéjét, amit ő kijelentett ebben a Szentírásban, a Bibliában, és a saját gondolataim fölé teszem. Fontosabbnak ítélem meg, mint a saját gondolataimat. És egy alázatos szívvel megyek hozzá, ami azt jelenti, hogy Uram, te mit akarsz mondani? Oké, hogy én mit gondolok, az egy dolog. Vagy én mit akarok, az is egy dolog. De hogy te mit akarsz, és te mit gondolsz, az számomra sokkal fontosabb. Valahol itt kezdődik az, hogy Istennel gondolkodni. És miért? Ugye? Mert Isten a mindenható, ő a mindentudó. És számunkra, akik ugye döntéshozó pozícióban vagyunk többnyire biztos, vagy emberekre vagyunk hatással, nagyon fontos, hogy gondolkodunk, hogy milyen alapon gondolkodunk. Mert az ember, ugye ez egy véges lény, és hibázik, és téved, és sok problémája van. Istennek viszont a végtelen elméje van. Ő mindent tud, ő nem hibázik. Néha mi azt gondoljuk, hogy hibázik, nem? Néha lehet, hogy felmerül bennünk, hogy Isten, ezt most te szúrtad el. Én jót akartam, de ezt most te rontottad el. De ez nem így van. Nem így van. És itt jön be az alázat, hogy Istennek mindig igaza van, hogy az ember ezt képesen elhinni. És alá lehet ezt támasztani, ugye, bizonyítékokkal. Utána járhatsz a Bibliának, hogy valóban igaz-e, valóban ezt mondta Isten, valóban megalapozott-e az, ami benne van. Hogy valódi, az a történet, amit leír, az valódi-e, és tényleg úgy történt, és minden szava igaz-e. És azt fogod találni, hogy igen, mert ugye egy egész nép hitelesíti, a zsidó nép, aki az Ószövetség leírásában nagy szerepet játszott, és aztán pedig még több száz ember, akik továbbadták ezt a korai időszakokban, és megmaradt, és fennmaradt ugyanígy abban a formájában, ahogy eredetileg ráíródott. Tehát az eredeti szövegek tehát hogy ki rendelkezésre állnak a... Hát ha megnézed, ugye görög nyelven van az új szövetség, és akkor a, ha megnézel egy tudod, első második századi kéziratot, akkor nagyon hasonló, sőt, tehát nem fogsz találni minimális eltéréseket, maximum ilyen nagyon enyhe nyelvtani a finomságokat. Oké. És ez miért fontos? Mert és ezen gondolkodtunk most így. Szép jó reggelt! Ezen gondolkodtunk most így, mint üzletileg, az üzlettársammal, hogy mi a szőszisten akarata számunkra. És rávilágított egy dologgal, ugyanis van egy ügyfelünk, aki picit idősebb, 50 körüli, már felette van, és aztán írt nekünk, hogy rákos lett, hogy többszörös áttétes rákja van, és lehet, hogy csak hónapjai vannak hátra. És akkor ezen elgondolkoztunk, hogy tehát így bevillant, hogy vajon akkor, tudod, a vállalkozásom célja tényleg az, hogy csak az, hogy nekem pénzt termeljen, és nekem egy jó létet biztosítson, vagy van ennél valami több célja is, vagy nagyobb célja is. És ez a gondolat, ez ott lappangott már egy ideje, és ugye a Sanyival sokszor beszélgettünk erről, hogy igazából a nekünk itt, ugye hívőknek, az a célunk itt a Földön, hogy elérjünk embereket. És ez nagyon valós tud lenni mondjuk egy ilyen helyzetben, amikor találkozol egy ilyennel. Amikor az ember tényleg találkozik azzal, hogy az élet az ilyen rövid és el tud múlni egy pillanat alatt. És fel kell tenni a nagy kérdéseket ilyenkor, hogy tudod, mi az én célom tényleg? Oké, és akkor mondhatom így, hogy mi Isten akarata az én életemre. Jó úton járok, tudod? Lesz majd egy elszámolás. 1 Korintus 3 ír arról, hogy minden ember, mindenki, aki hívő, oda fog állni Isten elé. Az utolsó, tehát amikor meghalt, és az, tehát a halála után, és számot kell adni, hogy mit tett. És ez nem egy ilyen fájdalmas ítélet lesz. Lesz egy másik ítélet, ami nem a hívőknek van, de hogy tudod, jó erről folyton gondolkodni, jó ezt mondjuk azt időnként átgondolni, hogy tényleg mi is az én célom itt, miért is vagyok itt, és oké, mi az én célom, és ezt még jobban úgy átfordítani, hogy mi, Istenem, neked mi a célod velem itt? Ugyanis te tényleg nagyobb vagy, mint én. Te tényleg többet tudsz, mint én. Ezt el kell ismernem, ezt nem tagadhatom, ugye? De mi a te célod? És reggel jöttem, egy érdekes jelenet szemtanúja voltam itt, fordultam a Baross utca előtti utcába, és ott szokott állni két vak hölgy, nem tudom, láttátok-e. Mind a ketten vakok, és egymást próbálják vezetgetni. Nagyon, hát egy ilyen tragikomikus látvány, szegények. Persze aztán segítségükre sértett valaki, de egy próbáltak átmenni. Csak az autó belógott a járdára, és nem tudtak átmenni, és ott toporogtak, és mind a ketten vakok, és nem tudtak hova, vagy mit csinálni, és várták, hogy majd valaki segít nekik, és aztán jött valaki. És mi is így vagyunk sokszor, hogy kell kívülről egy kéz, egy segítség, nem aki lenyúl, vagy mellém nyúl, vagy mellém áll, felemel, vagy csak a vállamra teszi a kezét, és azt mondja, hogy erre menj. És aztán persze nekem meg kell kérdezni, hogy honnan bízhatok én ebbe az emberbe? Honnan bízhatok én abba a hangba, ha az egy belső hang, ugye? A belső hang az egy fontos dolog, de honnan bízhatok én benne? És akkor megint itt van az, hogy van egy alapunk, és ugye apologetika, és a Biblia, és tudjuk, hogy ez egy szilárd alap, és ezen állunk. És most arra most nem akarok így belemenni, de nagyon fontos, hogy fel tudjam ismerni, és erről sokszor volt itt már szó, hogy ez a hang az honnan jött, hogy ez a hang az kinek a hangja, mi a szándéka annak a hangnak velem. És csak ezt ez is egy jó kép volt, mindegy, hogy kell a segítség. Mert tényleg olyanok vagyunk, nem? Mint a vakok néha. Tehát kilát előre akár csak egy hónapra, pontos, hogy mi fog történni egy hónap múlva. Senki nem tud. Vannak ugye, nyilván tervezünk üzletileg, az fontos, egy évre is, öt évre is, de hogy pontosan mi fog történni, az tényleg nem az én kezemben van. Van hatásom rá, igen, bizonyos dolgokra, de néha tényleg érzem ezt a szükséget, hogy kell valaki, aki mellém áll, felkarol és felemel és segít. És van Ézsaiás könyv, ez egy profétikus könyv, és ott mondja, hogy az embereknek Isten, hogy a vakokat olyan úton vezetem, amin még nem jártak. És nem tudom, van-e vak ismerősötök? Itt van egy közeli ismerős. És tudom, amikor egy vak próbál menni egy olyan úton, ahol még soha nem járt, az neki a horror. Tehát az neki, tehát akkor fel kell fedeznie. Azon az úton, amin szokott járni, azt ismeri, tudja, hogy hol van az átkelő, tudja, hogy hol van a járda nagyjából, így hihetetlen belső látásuk van, valami döbbenet. Tényleg néha tisztában látnak, mint mi. Ez ámulatos. És de amikor egy olyan helyen van, ahol még nem járt korábban, akkor viszont tényleg meg van lőve, ezzel jó szó, akkor meg van lőve. És ez csak egy képként mondom megint, hogy van ilyen, amikor úgy érzed, nem? Vagy úgy érzem, meg vagyok lőve, nem tudom, most mit csináljak, merre menjek, mi lenne a jó döntés, és akkor van egy csomó hang, hogy válasszak. És ki kell választanom a megfelelő hangot. És ezért kell tréningezni az agyam. Ezért kell tréningre járnom. És úgymond ez most, itt ez egy tréning. Sanyitól biztos hallhattátok már ezt, hogy az élet az olyan, mint egy kiképzés. Ez egy kiképző tábor gyakorlatilag. Más is, de kiképző tábor is. És miért? Hogy felnőjünk. Hogy megismerjük a tényleg Isten akaratát. És ez olyan, mint mikor az egyik pásztorunk mesélt erről, a pásztor Fodor János Kaposváron, ő is egy üzletember egyébként, van néhány étterme, és lelki pásztor is mellette. És ő mesélt így a gyermekeiről, hogy a legkisebb lánya Karina, és akkor próbálta így elmagyarázni, hogy Isten hogy mit gondolt egy új hívő, vagy mit jelentett Istennek egy új hívő, vagy egy új hívőnek Isten, akkor nagyon jó kép a kisgyermek. Tudod, amikor valaki így még friss hívő, tehát oké, elfogadtam Jézust, szeretném, hogyha ő irányítana az életem, igen, van Isten, én biztos vagyok benne, és igen, köszönöm a megváltást, és szükségem van rá, oké, de akkor hova tovább, mit csináljak? És akkor itt az ámulatos kép megint, hogy egy kisgyerek az mit tud mondjuk a szüleiről? Tudja a személyi számukat? Tudja a születési évszámukat? Még lehet, hogy a nevüket se tudja. Oké, egy pár hónapos kisgyerek. Egy valamit tud, hogy ők a szülei, és szeretik őt. Tehát, hogy talán még ez a fogalom sincs a fejében, hogy szülő, de ott van két ember, aki nagyon szereti őt, aki gondoskodik róla, aki próbál mindent megtenni, hogy jó legyen neki. És néha nem azt csinálják, amit ő akar, de azért igyekeznek is. És aztán, de tudja, hogy szereti őket. Tehát, hogy a gyerek tudja, hogy őt szeretik. Bocsánat. És lehet, hogy nekem, tudod, csak ennyi fogalmam van Istenről. Nem tudom, hogy kicsoda, nem tudom, hogy mit akar pontosan. Van valami homályos képem úgy, tudod, de azt tudom, hogy szeret. Azt tudom, hogy jót akar. Ezért mondtam igen neki. Mert hát meghalt, értem, nem? Itt volt, eljött és meghalt. És feltámadt, és ez valóság. És végigmentem bizonyításon, és tényleg azt látom, hogy ez igaz. És látom a megnyilvánulását most is, ugye többi hívőben, gyülekezetben. Látom működni. Szólt nekem is már, vezetett már, megmentett már, mikor kiáltottam, segített. Tényleg, wow. De mit akar ő pontosan? Hallom a hangját minden nap, hallom a vezetését minden nap, erre menj, tudod, most azt csináld, most menj erre, most inkább arra menj szerintem, és van egy ilyen vezetése, de ehhez kicsit érnünk kell, kicsit, tudod, a tanulmány, olvasnunk az igét, megalapozódnunk benne, tanulni, a tanulmányozni, tudod, hallgatni bölcsebb emberektől, akik már előttünk jártak, ugye, hogy legyen üzleti világban, legyen egy mentorunk, legyen valaki, aki vezet, és igen, és ugyanígy mondta, hogy legyen egy pásztorod, legyen egy tanítód, aki vezet téged, és ez nagyon fontos. Mert az én felelősségem, hogy tudjam, mi Isten akarata számomra. Ő el fogja mondani, ő nevelgető, ő gondoskodik, betakar, de ahogy növök, úgy egyre másképp bánik velem. Ugyanolyan irgalmas, és megbocsájtó marad, viszont már felnőttként bánik velem. Azaz néha engedi, hogy tovább menjek akár a saját döntéseimmel, hogy megtanuljam, hogy mi a következménye. És tudod, eljön a pillanat, amikor azt mondja Isten, hogy felnőtt vagy, te hozod a döntést, én most nem segítek, úgy értem, most hallgatok, te hozd meg a döntést. Elég felnőtt vagy, tudsz sok mindent, nem tudom, hogy ki érzi így. Tudod, ez abszolút normális. Én már, tudod, növök fel, Istennel járok, és én hozom a döntéseket, és kikérem a tanácsát, kikérem a véleményét, de van olyan, hogy Isten azt mondja, én nem döntök helyetted. Sőt, én most, és egyébként se dönt, de én nem segítek most ebben a döntésben. Gondold át, mit tudsz, mit hiszel, mifelől vagy meggyőződő, és dönts az alapján. Csak edződj, próbáld ki, tudod, gyerünk. Tehát ez egy fontos dolog. Tudod, és biztos van ilyen veletek, hogy oké, Uram, mit akarsz, és tudod, adj valami jelet, és tudod, zárd be ezt a lehetőséget, tedd lehetetlenni azt, hogyha ez akaratod, nem? És így kérjük Isten, és akkor van, hogy add néhány jelet. és van, hogy add néhány jelet, és azt mondom, de hát ez nem elég egyértelmű. És akkor jön a hang, hogy elég élet vagy most már ahhoz, hogy hozz egy önálló döntést, úgyhogy ugye értem, a információk birtokában hoz egy döntést, és merd vállalni a felelősséget érte. Merd vállalni a felelősséget. És eljön ez a pillanat, és ez fontos. És fontos, hogy ismerjük ezért, hogy mi Isten akarata, mert tényleg nem csecsemők maradunk örökre szellemileg. Ugye szellemileg van egy ilyen növekedésünk, hogy először az ember említett csecsemő tényleg, hogy csak gügyölg és csak sírni tud, meg ő akar a figyelem középpontjában lenni állandóan, tudod, én itt vagyok, engem nézzetek, tudod. Aztán eljön egy pillanat, amikor éretté velek, és értem, mit mond Isten? Tudod, mondott valamit, és értettem, hallottam, szólt hozzám. Amikor először kezdtem járni, én is így gyülekezetbe, akkor hallottam, hogy mondták ezt, hogy Isten szól majd hozzád, és majd figyelj a hangjára. És akkor azt csináltam, hogy otthon, amikor hazamentem, így imádkoztam, tudom én így letérdeltem, vagy csak leültem, és akkor Isten szólj valamit, szólj is. És nem hallottam semmit az égvilágon. Én figyeltem. Nem voltam még elég érett, tényleg. Nem, van ilyen, és ez furcsa volt először, de aztán erre is, tudod, megtaláltam a választ, hogy igen, hogy nekem még hallanom kell, tudod, a Bibliából, még hallanom kell tanítóktól, még hallanom kell a pásztoromtól, vagy a vezetőmtől, egy olyan embertől, aki előttem jár ebben, és tisztelek, és megbízhatónak tartok, mert megismertem. És aztán eljött a pillanat, amikor ezt Isten mondta, ezt felismertem, aztán még egyet, és aztán úgy elkezdett ez így növekedni, és aztán így pontosan hallok tőle. És az fontos, hogy halljam, hogy pontosan mit akar, mert tudod, nagy általánosságban lehet beszélni, de úgy van összerakva ez a világ, hogy az életünk, hogy a felelősség az enyém. Ezt észrevettétek, hogy a döntés szabadságát megadta nekünk Isten, és a felelősséget ezzel együtt ránk ruházta. a következményeket azt ő megmondta, hogy mi a következmény, azt ő határozta meg, de a döntést azt te fogod meghozni, azt neked kell meghozni. Úgyhogy az egyik nagy célom az, hogy összhangba kerüljek Istennel, hogy tudjam, mi az akarata, és azt szerint éljek, hogy együtt menjek vele, hogy ne széllel szembe menjek, hanem a két erő összeadódjon, ugye? Vektoriális szorzás, biztos tudjátok, vagy ez a szó, nem tudom, mit jelent nektek, de... Nem, tényleg csak ennyi, hogy két erő, ami egy irányba mutat, az gyakorlatilag összeadódik. És ha ellentétes irányba hat két erő, az kioltja egymást, ugye? Amikor autóban megnyomod a féket, akkor ott valami hasonló történik, ott így a féktárcsákat megállítja két pofa. Valami ilyesmi. Van egy ellenhatás, a súlódási erő, és mondjuk, vagy hogyha neki mész egy oszlopnak, akkor az megállít. És az életünkben vannak ilyen oszlopok talán. Lehet egy ilyen analógiát mondani, ami megállít. És néha azt mondom, hogy ez nem kellett volna, ez a baleset. Lehet ez egy érzelmi dolog, vagy családi dolog. De aztán néha azt mondom, hogy köszönöm Isten, hogy megállítottál. Amikor már látom a nagy képet. És erről itt volt szó korábban, hogy de ez egy nagyon jó kép, hogy ugye hajlamos az ember néha egy pici eseményt vizsgálni az életében, és az alapján mérlegelni. Holott azt kellene csinálni, hogy hátralépni, és megnézni a nagy képet, és áttekinteni az összes tényezőt, és az alapján ítéletet hozni. Úgy értem, hogy ha most fáj a fejem reggel, az nem jelenti azt, hogy most el van szúrva az egész napom, és én egy szerencsétlen senki vagyok, hanem mit mond Isten, ki vagy te? Szeretett gyermeke vagy? Törődik veled? Azt mondja, hogy semmifelől ne aggódj, mert ő neki gondja van rád. Ez igaz? És ha ez igaz, akkor tudod, ez jó, ha eszünkbe jut. Oké. Okay. Az, hogy igazából felelősek vagyunk, oké. Okay. Felnőttek vagyunk, erről szeretnék kicsit beszélni. És ennek egy a felismerésről. Felismerés. Hogy Isten nevel és tanít azért, hogy értsük az ő akaratát, és az ő akarata, az ő terve, és van egy terve egyébként, az egy nagyszerű, ámulatos dolog. Az egy ilyen hatalmas terv, ami tényleg nagyobb, mint nála, nagyobb, mint én, nagyobb nálam. Túlmutat rajtam, előre mutat. És azt mondja, vannak jelek az időben. És a Peti múltkor kérdezett így az utolsó idők jelejéről, és konkrétan egy ilyen dologról, hogy elragadtatás. Ki hallott már erről, hogy elragadtatás? Vagy nem, tehát semmi baj, ha nem, csak kérdezem. Ez Istennek egy akarata, Istennek ez egy terve, és ez meg fog történni. És efelől vannak persze így viták, hogy pontosan mikor, meg milyen formában, mi előtt, mi után. De megint ez egy olyan dolog, amit úgy mond a Biblia, hogy az utolsó idők végén fog bekövetkezni. És vannak az utolsó idők, és ezek a jelek, és tudod, hallhatok erről sokfélét, tudod, hallhatok embereket, akik azt mondják, utolsó idő, világ vége, és mindjárt add el mindened, és add nekünk, és akkor ma jó lesz. Mi megmentünk. Vannak ilyen szervezetek, de mi nem őket képviseljük, hál' Istennek. A mindenható Istent képviseljük tényleg. És vannak ámítók ebben az időben, vannak csalók ebben az időben, és nagyon észen kell lennél, azt kell, hogy mondjam. Nagyon észen kell lennünk. Ezért fontos, hogy kire hallgatunk még egyszer. Mert azt mondja 2 Timóteus 3, hogy az utolsó időkben lesznek az emberek 17 félék, 17 jele lesz, 17 nagyon erős megnyilvánulása lesz ennek. És ez így felfedezhető manapság. És nem tudom, de ez a szívemben van, hogy erről beszéljek nektek, mert tudom, hogy ez fontos. És lehet, hogy emlékezz arra, hogy lehet, hogy most ezt nem tudod, miért hallottad, lehet, hogy most nem tűnik fontosnak, de amit hallasz Istentől, azt vedd úgy, hogy ezt egy ponton használni fogja az életedbe. Lehet, hogy holnap, lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy mikor kilépsz az ajtón, nem tudhatod. És három nagy ilyen jellemző van igazából, három csoportban lehet ezeket összefoglalni. Az egyik, hogy amit úgy, tehát hitehagyásról beszél, és ennek háromféle megnyilvánulása van. Ugye mi a hit? A hit ez egy meggyőződés, abban egy szilárd hit abban, hogy valami, ami nem látható dolog, létezik. Én meg vagyok győződve, hogy létezik. Meg vagyok győződve, hogy Isten létezik, nem látom, ezért hiszem. A hit ez ilyen meggyőződés, ugye? Erre gondolunk, amikor hitről beszélünk, és nem pedig erre, amikor befogom a szemem, azt megyek, mint nem tudom, mint a vakló, vagy mint a vakmerő. És jelentkezni fog egy, vagy jelentkezik, vagy már jelentkezett egy ilyen hitehagyás a világban. És ez mit jelent? Nagyon le lehet ezt fordítani konkrétumokra. Az egyik, hogy a Szent Háromságot tagadják az emberek. Szent Háromságot. És ugye ezt biztos észleltétek, akik ismertek más vallásokat, vagy más egyházat, vagy akár valamilyen szektát. Az egyik megnyilvánulás, hogy aki tagadja a Szent Háromságot, az tagadja Isten, mert ugye Isten beszél erről, és Isten a Bibliából egyértelműen kitűnik, hogy Szent Háromság, hogy ők három személy, de egy lényeg, egy akarattal, de mégis három személy. Mert sokszínű, Isten sokszínű. Ugye, és ha az apologetikán gondolkodtál valaha, és tudod, elgondoltad, hogy a végső oknak milyennek kell lennie, a végső oknak személyesnek kell lennie, és sokszínűnek. Mert van sokszínűség a világban. Itt nincs két egyforma ember. És ha lenne egy ikerpár, még ők se teljesen egyformák. Legfeljebb első ránézésre. Tehát van egy Szent Háromság, és ez ennek a tagadása, a hitehagyás egyik jele, és sokan tagadják, ugye? Másik pedig Krisztus istenségének a tagadása. Ezzel találkozhatsz. Erre most nagyon sok film, egyre több film jelenik meg ebben. Van egy Zeitgeist nevű film, nem tudom, hallottátok-e? Ez igen, egy ilyen film, ami elég profi, nagyon sok bizonyítékot hoz, nagyon hihetően magyaráz, de igazából vannak benne elég komoly csúsztatások, de az első rész az teljesen erről szól, hogy Krisztus az csak egy mitológiai személy, az a csillagképeknek egy ilyen együttállásának a, nem tudom mi, tehát egy ilyen, tehát ő nem élt, ő nem létezett, ő csak a képzelet szüleménye, úgymond. És ez is, hogy ez egy ilyen hatalmas, erős hullámként jön, és több ilyen film is, hogy ugye a Da Vinci kódban is ott volt ez a gondolat egyébként, hogy Krisztus csak ember volt. Krisztus az nem volt Isten. Ő neki volt felesége, volt a gyerekei, vannak leszármazottai, vér szerint, tehát úgy értem, akiket ő nemzett, és nem. És ez egy, mondhatnánk így, hogy eretnekség, de mondjuk csak úgy, hogy hazugság. Tényleg. Abszolút ellenmond a Bibliának. Aki a harmadik, egy ilyen a hitehagyásnak a harmadik megnyilvánulása pedig, hogy Krisztus visszajövetelét elutasítják. Krisztus megígért, hogy vissza fog jönni. Amikor ő elment a földről, ő megígért, hogy visszajön. És ez az egyik, a reményünknek az egyik alapja, az egyik forrása, hogy visszajön értünk. Vagy ha nem látjuk meg az ő visszajövetelét élve, akkor is eljön értünk, és magához vesz szó szerint minket, és az utóbbihez kapcsolódik az elragadtatás gondolata, amiről jelentek meg filmek. Ha a Left Behind című filmet magyarul után hátrahagyottak, azt hiszem ez a cím, láttátok, az erről szól. És ugye erről így keresztény körökben egyre több szó esik. Pastor Brian, mikor itt volt legutóbb az egyik vezető pásztor Baltimore-ban, és egyébként ő elég komoly munkát fektetett be, hogy itt ez a gyülekezet most itt áll. Nyilván Isten munkája, de őt nagyon használta, és abban, hogy van a GGIS és van a Káris, egy hihetetlen ember, egy hihetetlen látása van, ő egy mérnök, egyébként építészmérnök, de üzletember is, de elsősorban ja, Isten embere, akit vezet és használ, és szerintem sokunk életére volt nagy hatással eddig. És ha hallgatod az üzeneteit, vagy családi szemináriumait, vagy anyagait, biztos, hogy nagyon sokat fogsz kapni belőle. Ő is beszélt erről. És amit itt leír 2 Timótus 3-ban, az első 5 versben, az igazából Ez egy következmény. Annak a következménye, hogy az emberek többé már nem ragaszkodnak az igazsághoz, hanem a saját kívánságaik után mennek. Ez egyfajta ugye a lázadás, de hogy ez az egyházra is jellemző lesz. Ezt mondja. És ez egy nagyon fontos dolog, oké, mert a Biblia tisztán ír arról, kettők teszünk a kettőben, hogy az egyház az, ami most még visszatartja azt, aminek el kell jönnie. Ezt az úgynevezett, amit úgy hívunk, hogy nagy nyomorúság. Egy 7 éves periódus, amikor nagyon nagy háborúk lesznek, és a föld lakosságának nagy része meg fog halni. Ez egy profécia a Bibliában. Ez nem egy vidám téma. Miért beszélünk mi itt most ilyenekről, mi? Folyamatban van. És láthatók a jelei. És hogyha kicsit vizsgálódsz a világban, és nem kell, hogy feltétlenül egy összeesküvés elméletekbe higgy, de ha megvizsgálod a tényeket, és utána jársz, akkor láthatod, hogy alakul az egész. Az egységes világrend, az egységes világvallás, az egységes világkereskedelem. Így van, biztos többötöknek így van alkalma, meg nekem is így belátni néhány nagyobb cég életébe, hogy mik mennek a háttérben, milyen fúziók vannak előkészületben, és már csomóan meg is zajlott, és ezt éljük, hogy hihetetlen módon egységesedik az egész vállalati világ is. Most ugye döbbenet. Tehát erről beszélt 2 éve, mikor tanítottunk erről a témáról. Hosszabban egy egész fél éves anyag volt ugye a kultuszokról és a többi ilyen vallásokról, és ott beszéltünk erről 2 éve már, hogy milyen jelei vannak ennek, és ha akkor ezt láttuk, akkor mostanán még hatványozottan látjuk ennek a jeleit. Ezeket a hatalmas fúziókat. És most láttam egy videót, egy internetmarketinges, ilyen üzleti guru adott egy ilyen előrejelzést. És ezt a videót ő 2004-ben csinálta, és már vagy talán még régebben, és már akkor előrejelezte, hogy a Google-nek egy ilyen hihetetlen világhatalma lesz önértelemben, hogy cégekbe bele fog nyúlni. A cégek életében olyan szerves része lesz, hogy elválaszthatatlan, és sorra fogja felvásárolni a cégeket. És ez történik a mai nap is, és Microsoft csinálja ugyanezt, és a nagyobb cégek, a bankok egyesülnek, mindenféle hírek járnak. És ez abszolút egy jel az utolsó időkben, hogy ki kell alakulni egy egységes rendszernek. És a vallások területén is fog egy ilyen egységes rendszer lenni, és biztos hallottatok már az ökumenizmus, ez az ilyen, ökumenizmusról. Igen, és hogy mossuk össze. Ami ebben nem fér bele, az tényleg a kereszténységnek a magja. Lehet, hogy így a nagy egyházak némelyike már beleférne, már tanítanak olyan dolgokat, nem mindegyik helyen, de sok templomban, meg sok ilyen mondjuk csak helynek, ahol tényleg így össze, tehát arra fele halad, hogy így eltávolodnak a tantól, és itt ez a 2 Timóteus 3, hogy eltávolodnak az igazságtól, és emiatt így összemosódik az egész, egy nagy katyvasszá. Egy nagy világvallás. Csak egy dologba kell hinned, és tudod, csak de leginkább mondjuk magadba. Ez az új világvallás, ez a New Age egyébként, hogy benned van Isten. Te vagy Isten. De ez egy csúsztatás megint. És Jelenések 17 beszél egyébként erről az egységes világrendszerről, egy kicsit a jellemzőiről, a megnyilvánulásáról. Ott írja le, nyilván az képes beszéddel, de hogyha össze... Ott talán a legegyértelmű egyébként, de más helyeken még sok utalás történik rá. Oké. És maga az elragadtatás dolog, ez egy olyan esemény, ami közeledik, és hogy tényleg úgy hívő vagy, és itt ülsz, akkor ezt várhatod. És ha valaki nem hívő, vagy hallgatja majd ezt a felvételt, és nem hívőként, akkor pedig fog tapasztalni egy eseményt, amikor egy csomó ember el fog tűnni. És aztán nagyon furcsa dolgok fognak történni. Izraelben hirtelen béke lesz, Közel-Keleten béke lesz, és jön valaki, aki elkezdi megoldani a világ problémáit. Persze lesznek háborúk, meg lesznek szerencsétlenségek, de valami ilyesmi fog történni, de ezt ne várjuk meg. Úgy értem, aki elfogadja Jézus Krisztus bármikor, mielőtt ez megtörténik, az azonnal ettől megmenekül, ettől a hihetetlen nyomorúságtól. És persze van olyan nézet, ami azt mondja, hogy valaki nem fog, hanem úgy értem, vagy részlegesen, tudod, hogyha elég érett hívő vagy, akkor fogsz megmenekülni, vagy majd utána fogsz megmenekülni. Erre komoly teológiai viták vannak egyébként, de a legmegalapozottabb, és hihetünk abban, hogy előtte fog megtörténni, hogy a nagy, ezelőtt a nagy nyomorúság előtt lesz meg ez az esemény. Ekkor a világ egy kézbe fog kerülni, vagy ekkor lesz nyilvánvalóvá igazán, hogy egy kézbe van a világ. Tehát igazából, igen, aki ismeri, igen, a pénzügyi hátteret, ezeket az oligarchiákat, meg a mozgatórugókat, azt tudhatja, hogy már igazából tényleg egy család dönt igazából így a nagy holdai dolgokról. Technológiai készen áll a dolog egyébként. Most is kaptam egy e-mailt, ez ilyen, egy ilyen chipről, de 4 évvel ugyanerről már kaptam, hogy megvolt ez a chip, és én olvastam is, nem tudom, tudjátok-e, miről beszélek. Egy olyan chip, ami minden emberbe be akarnak ültetni, mert a személyazonosságát és az összes...
Már ültetik Amerikában, már
mindenki. Ugye minden emberbe be akarnak majd ültetni, de már ültetnek bizonyos emberekbe. És én 2002-ben olvastam erről, hogy már akkor legyártottak 1 milliárdot belőle a Motorola cég, és ez most azóta eltelt 5-6 év, és ez az információ nem megcáfolódott, hanem ez megerősödött. Most már publikusan a Google-on rákeresel, láthatod, hogy valóban gyártanak ilyen csipet, és tényleg a Motorola gyártotta el először. Aztán lehet, hogy most már többen is gyártják, ez egy nagy konzorcium, azt hiszem 20 cég van benne, világméretű távol-keleti cégek is, meg amerikai cégek, és ez egy olyan csip, amely az összes információ, ami veled kapcsolatos, azt eltárolja, hogy ki vagy, tehát ami a személyigazolványod, a jogosítványod, a tajkártyád, a bankszámlád, és minden egyben, egy csipen, ami egy kis kapszula, egy risszem nagysága, vagy még kisebb kapszula, egy injekciós tűnek a tűjébe belefér, olyan pici, és ezt be lehet ültetni nagyon egyszerűen. Ezt már legyártották, és ezt csinálják, és hogy a keresztények így miért lepődnek meg ezen annyira, hogy jó, oké, ez tök jó dolog, nem? Hát ott van egy csíp, és minden benne van, nem kell többi bankkártyával szórakoznom, nem veszítem el a személyimet, nem lopják el a személyemet, milyen jó, nem? Akkor oké, ez most csak egy ilyen, én a nagy idealizált képet festettem le, és üzletemberek vagyunk, meg gondolkodó emberek vagyunk, és tudod, hogyha épp nem vagy üzletember, akkor se érez magad rosszul, hanem tényleg olyan emberek vagyunk, akik gondolkodnak, akik felmerik tenni a nagy kérdéseket. És azért ülsz te is itt, nem? Mert még hallottál a Sándortól valamit, felmert tenni egy olyan kérdést, ami benned mindig is ott volt, és aztán mondott is rá egy jó választ, és aztán meggyőződhettél, hogy az tényleg nem a levegőbe beszél, és tényleg úgy van. Oké, és hogy ez a chip, amúgy ez tök jó dolog lenne egyébként, de mi a másik oldala? A teljes kontroll. Az egységes világrendnek az egyik megnyilvánulása, és azt biztos tudod, hogy a mobiltelefonodnak el van tárolva az összes információja, az összes beszélgetésed 2 évre visszamenőleg biztos, de lehet, hogy tovább is fel van véve és rögzítve van, és nem rémizgetnek arra senkit, ezek csak tények. Hogy merre jártál, azt rögzítik, ugye? Azt biztonság, tehát oké, és ez tök jó, mert egyrészt tényleg biztonság, bárhol vagyok, lehet, hogy ismertek, például volt egy sztori, igen, van a Gönc Dani, ő egy nagy vállalkozó, meg ilyen MLM-es ember egyébként, és szerintem az nem MLM, jó. Én nem voltam benne, ne akadjunk le, az történt, hogy, és remélem, ahogy eljut hozzá, ez nem, tehát ezt tudom, mert mesélte is ő, és több embernek is, hogy 2003-ban, vagy 2002-ben volt egy balesete, amikor a Lexusával így felborult, tehát felreállt, megment autópályán, és valami bucka volt, és szerencsétlenül, hogy így felördült, és felreállt. És aztán az történt, hogy négyen vagy öten ültek az autóba, és az ő telefonja kikapcsolódott, mert valami, azt hiszem, vagy be se volt kapcsolva, vagy összetört, és nem működött, de a hozzá legközelebb álló ember telefonja, aki működött, elkezdett csörögni, és a biztonsági szolgálattól, vagy a felügyelő szolgálattól hívták, hogy érzékeltük, hogy baleset történt, ott látja a Gönc Dánielt. Ez volt kb. 4-5 éve. Tehát, hogy tudták egyből, hogy hol van, milyen telefonok vannak a közelében, és a legközelebbi telefont, amit el lehetett érni, hívták És a Lexusnál elő lehet fizetni ilyen szolgáltatással egyébként, és manapság ez már valószínű, ez már általánosabb, tehát szerintem több autóban is van ilyen, vagy lehet ilyet rendelni. És ez egy módon ilyen megnyugtató, tényleg, hát akkor bármi történik, tudják egyből, hogy mi van, ez automat se lehet ellopni, mindig tudom, hogy hol van, mert abban is van GPS. Vagy... De ugyanakkor meg tényleg a másik oldala meg, hogy ott van egy teljes kontroll. És a világrendszer úgymond, vagy ez a sajtó, a média, az nem beszél erről. Ez nincs ez kiemelve, hogy ezzel kontrollálják, hogy te mennyit és mikor, és hol fizettél, és ha ez valakinek nem tetszik, vagy szerinted te többet költesz, mint amit keresel, akkor eljárást indíthatnak ellened. És erre van precedens egyébként. Tehát, hogy ez én több ismerősömmel is megtörtént, és másoktól is hallottam ugyanezt. És a chiphez visszatérve csak azt mondom, igen, ugyanez, hogy ez egy teljes kontrollt jelent. És ott van, ez a fenevad bélyegének hívják a jelenések könyvében, és most már egyre több, tehát úgy értem, tehát szinte vitathatatlan, hogy ez már az a dolog lesz, vagy valami nagyon hasonló, vagy ennek egy továbbfejlesztett változata, amely, mert azt írja, hogy enélkül nem adhat és vehet senki. És a másik, hogy a jobbkézszerbe vagy a homlokra kell tenni, ez egy ilyen pontos profécia, ezt 2000 évvel leírták, és most a Motorola cég úgy prezentálta, hogy ezt a csipet a csuklóba, vagy bocsánat, a jobbkézfejbe, vagy a homlokba kell ültetni, azért, mert ez a testnek a hőingadozását használja ki, és abból termel energiát magának, ugye nincs benne elem meg semmi, hanem...
Van, bocsánat, egy lítiumcella van benne.
Azt lehet, azt nem tudom.
Egy lítiumcella van benne, ami alaphelyzetben, tehát alaphelyzetben 2 évig tud működni, a chipkártyák is ugyanezzel működnek, azért kell lecserélni, tehát alaphelyzetben 2 évig működik, de van benne egy olyan szerkezet, jó, ami tölti, mondtuk. A hőmérséklet ingadozást használja ki.
És itt a legnagyobb.
És ezzel tölti, és a homlokon vagy a jobb kézfejem, mert az van távol a szívettől, és ez a kettő van kint, úgyhogy hidegbe, melegbe kimész, bemész. Úgyhogy ide lehet venni. Az emberek ki akarják venni, akkor ez a lítium, ez kifolyik, és rákos megbetegedéseket, meg fekélyeket okoz, ami ugye a jelenések könyvében benne van, hogy mindenféle fekélyek támadták meg az embereket ott, ahol a bélyeg volt.
Uh-huh. Igen. Oké, okay, tehát ez egy ilyen orvosi és technológiai tény, hogy amit 2000 éve leírtak, annak most van egy alapja. Oké. Okay. Miért beszélünk erről? Azért, mert ez már létezik, azért, mert ez már itt van előttünk, azért, mert nem, és oké, okay. És akkor itt beszél a Biblia az elragadtatásról, 1 Tesszalonikos 4-ben. És az utolsó, 18. vers, ahol az utolsó említés van erről, ott azt mondja, hogy bátorítsátok egymást ezekkel a beszédekkel. Most hányan vagytok felbátorodva, hogy van ilyen csíp, hogy teljes kontroll alatt vagytok, kit bátorít ez? De látjuk a nagy képet. Látjuk, hogy ugyanakkor ezt Isten már 2000 évben leírta, ő tudott erről, ő tényleg mindenható, és a hívőket megmenti ettől. Csak ennyi a kérdés, meg akarsz menekülni? Igen, oké, okay, megmenekültél. Ha egyszer az életedben meghozod ezt a döntést, és ez egy nagyon komoly dolog, ugye ennek van egy nagyon komoly jogi háttere, egy ember halálos büntetés szenvedett el ezért, és maga Isten, Jézus Krisztus, de azért, hogy csak egy döntés legyen, azért, hogy mi megmeneküljünk, azért, hogy nekünk legyen reményünk, azért, hogy bátorodjunk, azért, hogy mikor látjuk ezt, hogy teljes kontroll van már most, és a vállalkozásom, ugye, hogy mindenki belelátod, és a hatóságok tudnak vizsgálódni, és bármilyen kis akármi miatt, tudod, inkasszó, meg mindent tudnak csinálni, hogy most ne ijedjek meg. És tudod, vagy ha jön egy betegség, és azt mondják, hogy egy hónapod van hátra, akkor azt mondd, hogy köszönöm Uram, hogy ennyit kaptam, és most megyek tovább, és aztán tudod, van az élet után is élet, és van reményem, és tudom, hogy mi fog rám várni, nem kétséges, nem kell kételkednem benne. És ez nagyon fontos dolog, mert azt mondja, hogy bátorítsátok egymást ezekkel a beszédekkel, és oké, az elragadtatás az mi? Ez, a görögben ez a szó az a raptúró, angolul rapture-nek mondják, és azt jelenti szó szerint, hogy felkapni, vagy kikapni, vagy magához kapni, magához venni. Így fel, mint a gyermeket így felkapsz, és így magadhoz szorítod. Ez szerint az eredeti szó a görögben. És ez egy olyan eseményre utal, ez Egyteszlenik a 4.17-ben van említve egyébként. Egyteszlenik a 4.17. Nézzük is meg azt a verset. Mondom, valamiért azt mondta is, hogy erről beszéljünk. Ez nem véletlen. Mert nincs véletlen. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és aképpen mindenkor az Úrral leszünk. És az a megmaradunk, ez arra utal, mert az előző versben azt mondja, akik meghaltak már hívőként, először ők feltámadnak, van feltámadás. Ez egy ilyen hihetetlen dolog így a racionalista embernek, ez egy ilyen mi az, hogy feltámadás. És régen is voltak ilyen emberek, akik nem hitték, most is vannak, de mi hisszük, hogy van feltámadás. És oké, és aki meghalt, még az elragadtatás előtt, de hívő volt, elfogadta Jézus Krisztus ajándékát, az örök életet, az ebben a pillanatban feltámad, és kap egy megdicsőült testet, az 1 Korintus 15-ben van leírva, és a 17-ben azt mondja, hogy mi, akik élünk, tehát akik még ilyenkor élnek, azok pedig elragadtatnak a felhők azokkal együtt, akik előzőleg feltámadtak, tehát ez egy szempillantás lesz az egész, és találkozunk Jézus Krisztussal. És ez az eljövetele, az ő második eljövetele, amiből kettő van, az egyik, amikor eljön az övéihez, és ez itt van leírva. És miért kell elragadtatnunk, miért kell innen elmennünk? Azért, mert jönni fog egy olyan időszak, ami azt mondja, Isten haragjának a napja, vagy a harag órájaként is mondja. És ez a nagy nyomorúság, amikor a harag ki lesz öntve erre a földre, amikor ugyanúgy az emberek, aki hisz, az megtérhet ugyanúgy, de ebben az időszakban vagy meghal, vagy megöli, tehát vagy meghal, vagy túléli ezt az időszakot, de többen fognak meghalni jóval, mint akik túlélik. És ez egy nagyon szörnyű időszak lesz, de itt van ez a kimenekülés, hogy van ez az elragadtatás, ami egy ilyen, ja, ez olyan, mint amit meséltetek ti, hogy amikor, nem is tudom, hogy te az Ildi látta, hogy amikor volt egy csata, és aztán lejött egy ilyen oszlop, és téged kimenekítettek a csata közepéből, ugye? Volt egy ilyen képe, egy arany volt az egész, és igen, és hogy tudod, és valami ilyesmi lesz, hogy épp elkezdődik egy nagy csata, és tudod, és lehet, hogy már azt érzi majd minden ember, hogy hú, itt most vége mindennek, és tudod, és aztán a hívők el fognak ragadtatni abban a pillanatban, akik itt maradnak, ők pedig színrelépését meg fogják látni egy olyan embernek, aki rendbe tesz majd mindent. Lesznek, mondom, háborúk, lesznek nehézségek, de 3,5 évig viszonylagos béke lesz, és rendbe rakja a dolgokat. Tényleg Izraelt, a gazdaságot, mindent, mindenkibe lesz majd csip utána, és akkor boldog, szép társadalom lesz már. Nincsenek itt ezek a keresztények se, akik ragaszkodtak egy 2000 éves könyvhöz, és ők okoztak minden bajt, most már minden rendben lesz. Ugye ez lesz az ígéret, valószínű, vagy valami ilyesmi. Már most egyébként vannak ilyen teóriák, és vannak ilyen erről, tehát tényleg nézd meg a mai filmeket, hogy mikről szólnak, és fel fogsz benne ismerni egy csomó apokaliptikus, ezeket úgy hívjuk, hogy apokaliptikus események. Egy csomó ilyet tapasztalsz a mai filmekben. Nézd meg szinte bármelyiket tényleg, és nem találsz szerintem olyat, amikben ne lenne. Hát ismerjük fel, hogy itt közeleg egy valami, ami lehet, hogy még 30 év, de lehet, hogy már csak 3. És nekünk mi reménnyel nézhetünk elébe. Oké, és mire indít ez? Oké, és talán ezzel fejezhetnénk be. Mire kell, hogy ez minket indítson? Mi az, ami fel, hogy ébredjen bennünk az, hogy az idő rövid, és az embereknek szükségük van arra, hogy megmeneküljenek. Az emberek, mi szeretnénk, hogyha minél többen jönnének velünk, ha minél többen járnának Istennel, ha minél többen értenék őt, hogyha nem csak az önző kívánságokat kergetnék az emberek, hanem igenis, tudod, megtapasztalnák a nagyobb képet, megélnék azt, amit mi élünk, vagy amit mi épp csak elkezdtünk kapizsgálni, hogy megmeneküljenek ettől a haragtól, megmeneküljenek ettől a nyomorúságtól. És igenis a mi életünknek van egy hatása az emberekre. Lehet, hogy van egy direkt, hogy te direktbe tudsz erről beszélni, lehet, hogy nem. Lehet, hogy csak néha van alkalmad rá, de én hiszem, hogy fel, hogy ébresszem minket, ez eléggé arra, hogy ezt csináljuk, és minket is most ébresztett rá, mint cég, mondjuk úgy Isten erre, és a Sanyi pedig a mondta nekem a múlt októberben vagy novemberben volt egy konferencia, hogy igen, erről nyíltan kell beszélni. Hogy igen, nyíltan kell beszélni arról, hogy mi hívők vagyunk, és fel kell vállalnunk, és nem szabad a kő alá bújnunk, nem szabad meghunyászkodnunk, mert miért? Mert van egy tök jó üzenetünk, tudod, a hír, az örömhír, az a legszebb, tudod, a szebb, mint a legszebb tündérmese, amit olvashatsz, tudod. Ez nem egy ilyen, az az üzenet, hogy menj a kolostorba és bújj el, és mondj le mindenről, és legyél szegény, hanem az, hogy engedd magad szeretni, hogy van egy király, aki szeret téged, és eljött érted, és megment, és azt várja, hogy igen, mondj neki, hogy neked adhassa az egész örökségét, és vele élj, és tanítson, és neveljen, és úgy, mint a saját gyermekét. Egy hihetetlen kincs birtokában vagyunk mi, akik ezt ismerjük, és a felelősségünk az, hogy ezt továbbadjuk. A felelősségünk az, hogy ezt elmondjuk, hogy ez szerint éljünk, és ugye nem tukmálhatjuk rá ezt az emberekre, mert sokszor az ellenkező hatás váltja ki, ugye, hogyha ezt te így le akarod nyomni az emberek torkán, de pontosan beszélni kell róla, és nem csak általánosságokban, és én hiszem, hogy ha tudod, mi az, hogy evangélium, tudod, mi az örömhír, akkor rád van bízva az, hogy azt el is mond. Az örömhírt, hogy Jézus Krisztus itt volt a Földön, itt élt, aztán meghalt, megölték, eltemették és feltámadt. És a halálával kifizette az összes bűnt, minden, mert minden ember bűnös, minden embernek van egy tartozás, egy hatalmas nagy csekk, ott van minden embernél gyakorlatilag egy láthatatlan csekk, amin ott van egy végtelen nagyságú szám, és ezzel tartozol a Istennek. És azt nem tudod kifizetni, de Krisztus kifizette helyetted, és csak fogadd el. És van egy, tudod, és hogy harcolsz, ha küzdesz az életedben a önmagaddal, tudod, valaki ellen, akkor csak, vagy Istennel, akkor békélj meg. Az evangélium az a békesség üzenete. Békélj meg. Ő meg akar békélni veled, nyújtja a béke jobbat, vagy béke pipát. Békélj meg vele. Mondd azt, hogy igen, köszönöm, hogy meghaltál értem, hogy megváltottál a bűneimből. Mert egyre kevésbé lesz ez kényelmes, hogy ezt elmondjuk. Eddig se volt túl, ugye, ha valaki felhozta ezt a témát egy társaságba, ahol ez nem volt olyan menő, az elég ciki volt. És vagy olyasmi, mint amikor elkezdesz beszélni a halálról, vagy az öngyilkosságról, vagy a nem tudom miről, vagy az apekről. És megfagy a levegő. Mit tudsz? Ki a következő? Holott ez a leggyönyörűbb üzenet a világon? Megnéztük a Enchanted nevű movie-t. A magyarul a bűbáj, ez az. Bűbáj, láttátok? Ilyen gyerek. Akinek van gyereke, az biztos nézze meg, szerintem. Vannak benne furcsaságok, de azért tök jó, és tündérmese. És a mi életünk, azt tudod, a tündérmese egy nokedli a mi életünkhöz képest, komolyan. Tehát nokedli. Túró.
Nem szeretni keresztény szakdolgat. Túros nokedli. Új keresztény szakdolgat. A nokedli.
Semmi. Igen, semmi az ön elcsépelt. Nokedli még nem. Komolyan én mióta megtértem, újjászülettem, így nem tudok olyan jót szórakozni a mozifilmeken. Megnézek egy-két filmet, tényleg vannak tök izgalmas filmek. De azért azt mondom, hogy a valóság az túltesz mindenen. Nézd meg a leggyönyörűbb tündérmesét, és a te életed az százszor nagyobb és gyönyörűbb ennél. És lehet, hogy most épp nem abban, lehet, hogy most még abban a helyzetben vagy, hogy a gonosz mostoha házát takarítod. Az ördög, az a gonosz mostoha. Csak hogy értsétek. De a herceg az jön érted, és fehér lovon. Nem, csak ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, amiről ma beszéltünk, hogy van egy felelősségünk, egy gyönyörű dolog részei vagyunk, akik, és oké, amivel elkezdtük, hogy felelős vagyok azért, hogy én ezt megismerjem, hogy nem úgy gondolom, oké, keresztény vagyok, oké, tök jó volt, de hát most már olyan nehéz az élet, és mindenki cikiz, mindenki bánt, és jobb, vannak néhány jó dolog is, de összességében, ha összeadom az egész egy szenvedés, ez nem jó, akkor hiszem, hogy nem jól gondolod, és igen, vannak szenvedések, de meg kell tanulni, ránézni a céljaidra, a reményedre, az igazi végcélra, és a jelened is másképp fog feltűnni, és a jelenedben is meg fogod majd látni azokat a dolgokat, amiket értékelni fogsz, és nem csak a rosszat látni, hanem a jót. Ezt tréningezni kell magunkat, dönteni, ezek döntések. És hogy ne a gonosz mostohára fókuszáljak, hanem ne arra, hogy most takarítani kell, ne a rossz oldalára, hanem a jóra. És ez nem csak egy olyan, tudod, ez az idealisztikus kép, hogy mindig nézd az élet jó oldalát. Ugye a Brian életének ez volt a záró zenéje, hogy mindig nézd az élet napos oldalát. Hanem nézz arra, aki maga a világosság, nézz arra, aki maga a fény, mondjuk így, aki maga hozza el ezt, aki megírta, aki bebizonyította, hogy ez igaz, aki bebizonyította, és másképp fogsz látni mindent, és nem fogsz félni, és az a cél, hogy ne is félj, és lehetsz egy olyan ember, aki félelem nélkül él, és az utolsó mondat, hogy és mi űzi ki ezt a félelmet, szeretet. Ahol szeretet van, ott nincs félelem. Ahol tényleg van szeretet, ahol tényleg ott van ez az elfogadás, az, hogy valaki a javadat keresi, vagy te tudod már valaki másnak a javát keresni, ez egy nagy dolog. Ott a félelem, mint olyan, az így kiszorul, igen, ez az elmegy, és olyan, mint mikor a sötét eltűnik a fényben. Úgyhogy vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel. Ezt mondja egy Tesszalonika 4:18. Vigasztaljátok egy. Mert szükség van a vigasztalásra, szükség van a törődésre, és ki fog törődni az emberekkel, ha ők még magukkal se törődnek. Úgy értem, mi? Mert velünk törődik Isten, és mi nekünk egy elhívásunk, én hiszem, hogy mindannyiunknak az életének egy része, egy szinten, hogy legalább a legközelebbi emberekkel, akik mellettünk vannak, törődjünk, és felelősek vagyunk azért, hogy ők is mit látnak a mi életünkben. Az, hogy ő hogy dönt, az nem a te felelősséged, az az ő felelőssége. Hogy te hogy döntesz, az a te felelősséged. Oké? Okay. Amen.
Amen.
Úgyhogy mondjunk még el egy imát, jó? Hogy a végén. Drága Urunk, köszönjük, hogy te szóltál hozzánk, és hisszük, hogy ezeket használod, ezeket a gondolatokat, ezeket a szavakat, és kérünk, hogy vezess arra, hogy ennek majd utána járjunk mi is a Bibliában, személyesen, hogy ez tényleg így van-e, ahogy most hallottuk, és kérek arra, hogyha valaki ezt a felvételt hallja, és még nem ismer téged, de szeretne döntést hozni most, akkor szeretnék érte imádkozni, és ő is imádkozhat így hozzád ezekkel a szavakkal, hogy Uram, köszönöm, hogy meghaltál, értem, köszönöm, hogy elmostad a bűneimet, hogy örök életem van, és csak segíts felfedezni, hogy miről szól igazán az életem, és vigyél majd a mennyben, hogyha itt lesz az ideje. És köszönöm, hogy veled élhetek örökké. Amen.
Amen.
Amen. Amen.